Engedjétek meg, hogy bevezessem a témát, és akkor majd gondoltam, hogy közösen tudunk imádkozni. Először hadd kérdezem, hogy mindenki tudott foglalkozni ezzel a listával, árvák vagy gyermekkel? Mindenki tudta olvasni? Csendességben át tudtatok nézni? Igen? Jó, mert ha jól tudom, akkor most egy csoport előtt fog szólni. Lesz két csoport az előadás után, vagy összevonjuk egy dolgot?
Hát egyszer mennénk csoport beszélgetésbe, és akkor talán két témát is végig tárgyalhatni.
Akkor a kis csoport mindenképpen előveszünk ezt a listát, beszélünk róla, nagyon fontos, és akkor majd folytassuk ezzel az előadással is. Oké, akkor kezdjük el. Tegnap beszéltük a megigazulásról, ugye mint kezdőpont. És egy versével kezdenek, első János 2. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága, és az élettel való kérkedés nem az Atyától, hanem a világtól van. Tehát a kérdés, ami ma reggel szeretnék azzal foglalkozni, hogy mit jelent az, hogy igazak lettünk Krisztusra? Mit jelent az, hogy egy bűnünk, a mi a bűnénk Krisztusra van téve? Hogy mit jelent, hogy én igaz ember vagyok most? Új szívem van? Újjászülettem? Van nekem ó emberem? Praktikusan, gyakorlatilag mit jelent a mi mindennapi életünkben, hogy igazak vagyunk? Jó? Tehát tegnap mondjuk volt a száraz teológia, vagy ezt akarjuk mondani. Számomra nem száraz a teológia, baromi izgalmas, és nagyon nagy következmények vannak, hogy jó értsük a teológiát, vagy nem. Tegnap este volt a teológia, most szeretnénk azt feldolgozni, és kidolgozni, hogy a megigazulás, oké, ez, ami történt velünk, próbáljuk ezt megérteni, hogy ez hogyan befolyásol a mi megszentelésünket. Tehát konkrétan, amire gondolok itt, az, hogy oké, igazak vagyunk, akkor mennyire várható a mi életünkben most, hogy tudjunk ellenállni a világ kísértéseknek, amire felsoroltuk 1. János 2.16-ban, ugye? Hát mennyire tudsz nemet mondani most a bálványoknak, és mennyire tudsz odafordulni Istenhez, visszafordulni Istenhez, hogy a bálványok nem kísértnek minket, nem terhelnek le minket. Jó? Ez egy fontos kérdés, hogy ezen az életünkben mennyire várható, hogy mi tudunk teljesíteni az Isten törvényét, amire tegnap ugye, röviden beszéltünk a bálványokról és az Isten törvényéről. Csak ne felejtsék el, hogy az két külön teljes előadás. És most ez a negyedik előadás ebben a sorozatban. És a kérdés, amit próbáljuk feldolgozni, hogy az életünkben mennyire várható, hogy most, mert igazok vagyunk, vagy újak vagyunk, tudunk még teljesíteni az Isten törvényét. Mennyire várható a mi életünkben most, ugye mert a törvénynek a lényege, mi a törvénynek a lényege?
Tükör.
Nem, az nem a lényeg, az az egyik szerep a törvénynek. Mi a lényege a törvénynek? Mi maga a törvény?
Mi a lényege? Szeressétek.
Igen, csak ezek
szeressétek.
Szeressétek, igen. Valahogy a fejünkben alakult valamilyenféle gondolkodás, hogy Isten van-e valami elkölcsi rendszer, szabályok, és itt van a szeretet. És valahogy ez a két dolog semmi köze egymáshoz. Nem, ez ugyanaz. Ugye? A szeretetnek a lényege mi? Szeretni Isten és másokat összefoglalva. De bocsánat, mit jelent szeretni Isten és másokat? Teljesíteni törvényt. A törvény megmutatja nekünk, hogy mit jelent szeretni, jó? De ez ne legyen külön a fejünkben. Ez egy dolog. Tehát kérdés az, hogy mennyire várható a mi életünkben most. Nem a mennyországra várok, hanem most. Amit Isten tett, értük a megigazulásban. Mennyire várható, hogy akkor most tudunk mi szeretni Istent? Mennyire várható, hogy mi tudunk másokat szeretni? Mennyire várható, hogy le tudunk győzni a bűnös természetünk? Megtörtént a kicseré az élet, ugye? A bűneink Krisztusra van téve, és az ő igazság most még. A kérdés az, hogy mit jelent? Szabadok vagyunk a bálványoktól? Szabadok vagyunk a bűntől? Tudunk mi szeretni másokat? Vagy maradjunk önzőek, ugye? Mennyire várható a mi életünkben, hogy a kapcsolataink meggyógyulnak? Ez baromi fontos kérdés. A világ ezt szeretne tudni a kereszténységről. Az egy dolog, hogy van örök életünk, most ezt nem annyira tudnak ezt felfogni, de akarnak látni, hogy mitől más az élete? Vagy más az élete? Egyáltalán nem más az élete, ugye? Miről van szó? Tehát, ez az előadásáról szó, hogy ez a bizonyos teológia igazság, megigazulás, hogy jelenik meg? Hogy néz ki az életünkben? Ez a témánk, és akkor hozzátennék még ezt a gondolatot, amit a tegnap kezdtünk a YouTube. Az első Tesszalonikai 5:23-24. Hogy maga pedig a békesség Isten szentelje meg titeket teljesen. És a 24. Hű az, aki elhív el titeket, és ő meg is cselekszi azt. Tehát Isten bedob minket nehéz helyzetekben az életünkben. Formál minket. Ő az, aki megszentel minket. Tehát mindig tartsuk ezt a szemünk előtt. Neki dolga van velünk. Nem erről van szó ez a hétvégén, hogy tessék menni megszentelni magadat. Tehát a kérdés az, hogy mire vagy te felelős, ugye? És hogy tudunk ráhangolódni Isten tervére az életünkkel. Tehát ő mit csinál velünk, bennünk? Hogyan formál minket, ugye? Hogy csinálja ezeket, ugye? Mert ő az, aki farag. Ő az, aki farag. Mit jelent ráállni és engedni, hogy faragjál engem, Uram? És én mire vagyok felelős? Mennyire kell passzívnak lenni, mennyire kell aktívnak lenni a dologban? Jó, hogyan hangolódunk az ő tervére, hogy ő most szentel meg? Amelyik nagyon izgalmasak, az, hogy van egy főszereplő, egy hős, és van egy antihős. És mindig a jó filmekben valaki ellene áll. És meg kell találni a konfliktus a filmben. És ha megtaláltad a konfliktus a filmben, akkor megértetted ezt a film, amiről szó. Egri Lajos ír erről az ő könyvében. Nem is tudom, mert író drámája van, csak tudjuk még egy címet, Egri Lajos, ez egy nagyon híres könyv, Amerikában, és pár év ezelőtt lefordították egy vissza magyarra. Ez egy magyar ember, aki kiment Amerikában, és ez volt a Hollywood forgatókönyvnek, ez egy bibliájuk. Pár évvel lefordították, és ő arra beszél, hogy minden irodalomban, drámában meg kell fogni a konfliktus. Most mitől nagyon izgalmas egy konfliktus? Ha van egy főszereplő, és belül küzdik egy feszültségben, egy konfliktusban, és egy idő után fogja magát, és azt mondja, hát ez nekem nem kell, csak kilép. Hát az nem túl izgalmas. De az izgalmas, hogy valamilyen októl kezdve nem tud csak eltűnni. Ott kell maradni, ugye? Minden nap kell találkozni a főnökével. Nem hagyhatja ott a munkáját. Utálja a főnök, és a főnök utálja őt. Egy konfliktus van. Benne van egy présben. Most kiderül, hogy mi van az ő lábében, ugye? Ezek a jó filmek, ezek a jó konfliktus. Most erről szól a mi életünk. Az Istenet megteszi velünk. Ugye? A vámszerők is tudják. Saját magukat szeretnénk, más vámszerőket is szeretnénk. Rasszisták, akik utálják cigányok és négerek, ők biztos el vannak jó egymással. Biztos szeretik egymást, ugye? De nem erről van szó. Tehát a szeretet, és hogy formál minket, hogy tudjunk másokat szeretni, akik nagyon mások, mint mi, sőt, ez az ellenségünk. és őket szeretném mindig. Oké, tehát a szeretet hogy néz ki az életünkben, és ezzel kezdeném, de mielőtt belevágunk ebben az előadásban, imádkozunk. És arra gondoltam, hogy többen imádkoznánk, kérnénk az Úrtól. Mennyiért köszönjük, hogy felemelhetjük a hangokat te hozzád, tudunk te hozzád kiáltani, és kérni, hogy maradj velünk ezen a mai napon. Köszönjük a reggeli csendet, tudunk átfigyelni, hogy Jézus, köszönjük, hogy te vagy, aki szeretnél formálni minket, magadhoz mondani, felépíteni minket hitáltal. Úr Jézus, én kérlek, hogy légy velünk, kérjük, hogy jelens ki magadat, jelens ki egy igazságot, de ne engedj, hogy csak tanuljunk meg egy igazságot, hanem én kérlek, hogy mindegy, hogy ez megformálja minket belőlünk, hogy szinte hatást gyakoroljon még életünkkel. Úr Jézus, én kérlek, hogy legyél itt köztünk úgy, hogy minden hallgató megértse a te igének, és hogy ahogy látod, hogy engem a te dolog, hogy olyan szükségem van rád, kérlek, hogy segíts, hogy mindazt, amit el mondunk, hogy az értető legyen. Kérlek, hogy legyél velem, hogy el tudjam mondani mindazt, amit rád bíztam. Kérlek, legyél az én számban, legyél a fülünkkel, engedj, hogy te igény az életbe váljon a mi életünkben. Úr Jézus, kérünk, hogy tanítsd meg minket a szeretetre. Krisztus nevében.
Amen.
Oké, tehát az alapigény, az a Galatai 5-ek. Tehát Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Galatai 5-1, ugye? És ez hogy van írva? Ez múlt időben van írva. Ugye múlt idő, tehát már szabadok vagyunk Krisztusban. Ő ezt már megtette értünk. Ugye? Nem az, hogy ha többet olvasod a Bibliát, és ha fogod sokat imádkozni, és tényleg oda szállod magad, és aztán én nem esem, akkor te is szabad lehetsz. Ez egy tévtanítás. Ugye? Felcseréltük a dolgokat, az indikatívus és az imperatívus. Mi az, ami igaz? Mi az, ami indikatívus? Szabadban. Krisztusban már szabad vagy. Pál így kezdi ezt a verset. És mert szabad vagy, és majd az a következő gondolat lesz, jó? De a szabadság az már múltban, ez már megtörtént velünk. Tehát ezt próbáljuk meg fogni megérteni. Tehát ezen a lapon egy megismétlés lesz a megigazulása, amit hallottunk tegnap este. Tehát kérem, hogy vegyétek ki a Bibliátok, és kezdjünk felkeresni ezt a tímeréket. De most mitől vagyunk mi már szabadok? Okay. Ez a sáv, erről beszél, hogy ezzel tudok mutatni, ezek mit kimegy ez a valami. Mutatom és akkor érni? Ezt nem értem. De mindegy. Okay. Mitől vagyunk mi szabadok? Oké, a bűnös természetünk. Amikor beszélünk a mi bűnös természetünkről, miről van szó? Irítség, lustaság, hálatlanság, szeretetlenség, türelmetlenség, büszkeség, aggodalmaskodás, harag, keserűség, félelem, önzés, kapsiság, ítélkezés. Egy jó kis lista. Ez, ami igaz, ami bűnös természetünkről. Ez, ami lakozik bennünk, ugye? De Pál azt akarja mondani, hogy ettől szabadok vagytok. És amikor beszélünk a bálványimádásról, mi az a bálványimádás hajlat, ugye? Ami bennünk van, az, hogy keresünk valamit, vagy valakit, ami, vagy aki betölthetne az űrt a lelkünkben. És mi az az űr? Azok az alapvető szükségleteink. Ugye Kári János azt mondja, hogy mi szívünk olyan, mint egy bálványgyár, hogy mi gyártjuk ezek a bálványokat, ugye? Hogy gyártjuk valamit, vagy valakit, és kihasználjuk, mint egy eszköz, hogy betöltsen azt, ami azt gondolom, hogy nekem erre van szükségem. Tehát a mi szívünk húz a bálványok felé, de Pál azt mondja, hogy te szabad vagy attól. És akkor, amikor rosszul kezelünk a törvényt, majd fogunk erről beszélni a hónapi előadásban, mert nem akarok túlságosan belemenni ebben, de valaki ezt akarja emlékezni ebben, ez jó lenne. Mit jelent rosszul viszonyulni az Isten törvényéhez? Amikor tagadjuk a bűnéket, amikor hálítjuk, kifogásokat mondjuk, vagy amikor törvényeskedésbe belesünk, vagy a perfekcionizmus, vagy az önsajnálat, vagy az összehasonlítás, a depresszió, az önigazoltság, és majd a kettő között való vívódás. Vagy a büszkeség, vagy az önsajnálat, és akkor kialakul egy ilyen hintapalinta az életünkben. Attól függ, hogy ha valamit jót tettem, akkor a büszkeség alakul, vagy a bűnbe estem, vagy ha összehasonlítom magamat másokkal, aki jó nálam, vagy nem annyira jó nálam, akkor kialakul egy hintapalinta az életünkben. Tehát, elég csúnya kép rólunk, ha? Erre vagyunk mi képesek. A lustaság, az önzés, a kapcsiság. Ugye minden sötét dolog lakozik bennünk. Bálványokat folyamatosan akarjuk azokat imádni, felcserélni Isten. Vagy rosszul viszonyulni az Isten törvényhez, és akkor ez okoz ugye rengeteg probléma az életünkben, de jön, most jön ugye Istennek a megoldás az életünkben. Oké, akkor most csináljuk ezt, mint egy összefoglaló. Tegnapi előadás, nézzük. Mi a megigazulás? Mi az alapja a megigazulásnak? Hogy Isten igaznak nyilvánított minket. Mi az alapja az egésznek? Az Krisztusnak a tökéletes életet, ugye? Ő egy tökéletes életet élt, és egy tökéletes áldozat hozott a mi bűnénkért. Ez az alapja az egésznek, ugye? Ő valóságosan feltámadt a történelemben. Tehát az ő tökéletes életet és tökéletes áldozatot. Római 3:25-26, valaki olvassa fel nekünk ezt, körbe fogunk menni, jó? Légy szíves, Római 3:25-26, és akkor itt legyen Máté 5:17, és akkor Zsidó 10:14, és akkor 1. János 4:10. Ezt az igeverseket idéztünk tegnap, kivéve a Római 3:25-26, de olvassuk ezt fel, Máté 5:17, amikor Krisztus kezdi a heti beszéd, hogy kezdi? Hogy nem azért jöttem, hogy eltörölöm a törvényt? Megvan? Hogy betartsam. Oké. Okay. Most menjünk tovább, mert nem akarok várni. Hogy betöltsem. Krisztusnak az életével ő betöltötte a törvényt. Ő egy tökéletes életet élt Isten törvénye szerint. Oké, Római 3:25-26, az alapja a megbízulásnak. Jó, légy szíves!
Mert az Isten ötrendet engesztve alapító azokra, hogy az ő bérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte, türelme idején, hogy nem mostanít minden, mutassa meg igazságát. Mert ahogy az ő igaz, igazat teszi azt is, aki Jézusban hisz.
Tehát ő az, aki tett minket igazá. Köszönöm. Zsidók, egyébként lehet 10:14.
Mert egyetlen áldozatban örökre tökéletesítette a megszentelőket.
Ugye, tehát amit Krisztus tett, mint tökéletes áldozat, mi volt az eredmény annak? Hogy mi tökéletes lettünk Isten szemében. Tökéletesé tett minket. És az első János 4:10.
Ez a szeretet. És nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért.
Okay. Tehát az egész lényege az, hogy Krisztusnak az áldozat az egy engesztelő áldozat, ugye? Tehát Krisztus miatt Isten nem haragszik, sőt, Krisztus a tökéletes életet miatt Isten gyönyörködik bennünk, és igaznak lát minket, igaznak nyilvánított, mint jogi fogalom, és most az ő kapcsolati viszonyunk hozzánk megint. Okay. Tehát az alapja megindulás az a Krisztusnak a befejezett munkát. Ő meghalt értünk, és ő tökéletes életet élt, és feltámadott. Okay. Az eszköz, hogyan lett a miénk ez a megindulás? Hit által elfogadni Jézus Krisztus, mint megváltott egy urat. Egy nyitott kéz. Köszönöm, Uram. És ez egy történelmi pillanat. Tehát, olvassunk fel Róma 3:21-22, légy szíves, Róma 3:21-22, és akkor Efézus 2:8-9. Tegnap olvastunk fel ezt a Galatai 2:16, hogy nem a törvény cselekedetből, hanem hit által van. Ugye, amikor azt mondtam, hogy Pál ezt ugyanezt mondja, csak négyszer. Tehát a megigazulások az hit által történik.
Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amely a bizonyságot is tesznek a törvény és a próféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség.
Köszönöm szépen. Következő lépés is kettő.
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek, mint által, és ez nem tőletek van, Isten ajánlik a ezt. Nem cselekedik, hogy senki se dicsekedik.
Tehát mi hiszünk abban az? Hiszünk ebben, hogy Isten a legnagyobb ajándékot adott nekünk. És annyi kér tőlünk, hogy köszönjük meg, elfogadjuk. Ez csak hitáltal történik. Ennyire egyszerű. Mikor? Hiszünk ebben? Ennyire könnyű? Elfogadni, ugye, Istentől lesz az ajándék. A világ legkönnyebb dolog. Oda megy a kereszthez, megvallod a bűnödet, és megköszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem. Köszönöm, hogy igaznak nyilvánítottál, hogy megbocsátottál. Világ legkönnyebb dolog, de ugyanakkor, ugye, a világ legnehezebb dolog. Világ legnehezebb dolog. A büszke ember sose tudja ezt megcsinálni. A büszke ember állandóan oda akar menni. Istenhez, nézd meg, hogy én mit tettem. Ugye? Nézd meg ezt a sok jót, ami az én életemben van. És mit mond Isten nekünk? Nem hozd a jót. Nem próbálják hivatkozni valamit, amit te tettél. Mi az, mit lehet hozni Isten elő? Koszos ruhát, a büdös ruhát, és ezzel megalázunk magunkat, Puri. Világ legkönnyebb dolog, de ugyanakkor a világ legnehezebb dolog. A lényege a hit, a bizalom Isten felé. Köszönöm, hogy te tettél mindent érte, mint bűnösségben. Oké. Tehát hit által történik, és ez egyszer történik, ugye? A gyakoriság. Ez egy egyszer és mindenkor aktív, passzív döntés. Tehát Kolosszé 2:7, hol tartok az olvasásban? Légy szíves, Kolosszé 2:7, és hogy János 1:12-13, és hogy János 3:3, légy szíves. Jó? Mit akarok így kihozni? Ez egy pillanat, ez egy döntés, ez egyszer történik. De miért aktív, passzív? Az, mert az Isten ő, aki kiválaszt minket. Ez minden Istentől van. Ő az, aki cselekszik az életünkben. Mi passzívek vagyunk, de mégis olyan értelemben, hogy kiálltunk az Uramhoz. Uram, válts meg! Uram, köszönöm, hogy megigazítottál. De passzívek vagyunk, de mégis csak aktívek vagyunk. Oké, Kolosszé 2:7.
Megérkezett és tovább épül létrőt. miképpen azt a fog fölrúgni a megállapodás.
Ki az a Károli, ugye? Az kicsit nehezebb érteni nekem, de lényeg, ahogyan kezdtünk ezt a keresztény életet, hogy kezdtünk? Hitáltal, hálatással. És ez a vers, majd fogunk idézni ezt, mint hónap, hogy úgy folytassátok a keresztény élet, ahogyan kezdtétek, hitáltal, hálatással. Oké, János 1.12.13.
Mindazokra azonban, akik befogadták, akaratlanul Isten kérdését legyenek, azoknak, akik hisznek az életében. Akik nem a vérből, sem a testből, sem éve, sem a férfi akaratában, hanem Isten kérdésében.
A 13. az utolsó vers, amiről szól az, hogy hatalmat adott, hogy hisznek Krisztus nevében, hogy Isten gyermeke legyenek. Tehát amikor valaki hisz, akkor Isten gyermeké válsz, és a következő vers, de ez nem az embertől hozott döntés, ez Isten hozta ezt a döntést. Tehát van egy felszólítás, hogy ez, ami történik veled, amikor te hiszel, akkor Isten gyermeké leszel, de Isten hozza, megelőzi. Tehát aktívek vagyunk, de mégis passzívek vagyunk. De a lényeg az, hogy a gyakoriság az egyszer történik. Mi a következmény? Akkor már mondtam, a következmény ezzel kezdtünk, hogy szabadok vagyunk. A Biblia határozatban mondja, hogy mi szabadok vagyunk. Mitől vagyunk mi szabadok? A bőnök az ítélete és az átka Krisztusra van téve. A bűnök az ítélet, amit én érdemeltem, és az átok, az Krisztusra van téve. Szabadok vagyunk az átkától. Én is, nem csak mitől vagyunk szabadok, az ítélettől, hanem mire vagyunk szabadok, hogy Krisztusban újak és igazak lettünk. Békességünk van Istennel. Tehát, miért vagyunk még szabadok? Mert újak vagyunk. Újak vagyunk Krisztusban. Tehát második Korintus 5.17. Légy szíves. Hát a második Korintus 5.17. Ismertek ezt a vers. És akkor már nem olvasom fel a Galati 3.13 arra szól, hogy az átok Krisztusra van téve, és a Római 5.1. Mivel már megigazultunk, tehát békességünk van Istennel. Tehát a következmény az, hogy már békesség van Istennel. És második Korintus 5.17.
Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az a régiek elmúltak, íme újjá lett minden.
Ez, amit mi próbáljuk megérteni valakit. Mit jelent, hogy újak vagyunk Krisztusban? Tehát a következmény, hogy te megigazoltál, hasonlóan, hogy mi a következmény, hogy te üdvözöltél, hogy üdvösséged van. Mit jelent, hogy újjászülettél, hogy új szíved van? Mit jelent az, hogy új vagy? Második Korintus 5.17. Ez egy nagyon nem könnyű kérdések. De a következmény az, hogy szabadok vagyunk, újak vagyunk. És ez mi? A Szentléleknek a munkája. Tehát Szentlélek az, aki életre kelt minket, és most bennünk lakozik. János 3.8, legyen ez az egy vers, és mi? János 3.8, nézzük meg. Az Efészus 2.1-3, jó, Tomi, azt olvasd fel nekünk, légy szívesen, Efészus 2.1-3, az a vers, amit csak említettem tegnap, hogy a minek voltunk, mielőtt Krisztusban lettünk.
Amint megtalálják a 21-es, akkor olvashatom a 2. Korintusból.
Jó.
Mert az, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őben.
Oké, köszönöm szépen, az a nagy cselep vers, ugye? És ez a 2. vers, Luther Márton állandóan erre hivatkozott, ugye, hogy igazak vagyunk, újak vagyunk. Oké? Szentlélek, János 3.8.
Széltünk,
akár ahová akar,
és annak az
újását hallod,
de nem tudod
volna
jövő
is
látni.
Így van mindenki,
aki a
lélekhez János 3, miről szól a János 3? Az a Krisztusban való beszélgetésről, az újjászületésről szól, és így teszi a hangsúlyt Jézus Nikodémusza, hogy ez az újjászületés, ez Istentől van, a Szentlélektől van. És akkor Efészus 2, csak kapok egy gyors képet, hogy minek a Krisztus előtt. Egy szíves, Tomi. Efézus 2, 1-3.
Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok, népeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek Eliági elmúlja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaitól működik. Egykor mi is mindnyájan közöttük éltünk testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzéket hajlamait, és a halak fiai voltunk, emberi természetünk szerint éppen úgy, mint a többiek.
Úgyhogy ének voltunk, de azt is lehet mondani most, hogy mi nem lettünk az, hogy Krisztus már legyőzte Sátán. Mert mi a Sátánnak a rabjai voltunk Krisztus előtt, de most Krisztus legyőzte Sátán. Szabadok vagyunk a Sátántól, szabadok vagyunk a bűnök az ítéletétől, bűn hatalmától. Oké, most itt nem volt semmi új, ez csak egy megismétlés. Kicsit próbáltuk összefoglalni azt a tegnapi előadást, hogy mi történt velük, amikor megigazoltunk. Oké, ez egy kis grafika, amit ezt magyarázza, de amit szeretnék most csinálni veletek. Most éppen
honpik használom.
Galaték 5.1. Hogy folytatódik? Krisztus szabadságra szabadított meg minket, múlt idő, tény. Most álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájában fogni. Tehát, mert szabad vagy, harcolni kell. Nem fordítva. Harcoljál, hogy szabad legyél. Éppen ezt az igét kellett prédikálnom, amikor beírtatták engem, mint lelkész. Ott kellett a többi lelkész előtt prédikálni. És ha úgy prédikáltam volna, ugye, harcoljatok, hogy szabadok lehetek. Akkor úgy küldtek engem vissza, hogy majd gyere vissza legközelebb jövőre, és próbálj újra. Tehát van egy tény, és arra megalapozunk a keresztény életünket, ugye? Tehát szabadok vagyunk, és tehát harcoljunk. És mit jelent harcolni, vagy hogy néz ki az életünkben? Oké. Az evangélium az alapja a mi megigazulásnak és a megszentelődésünknek. Az evangélium az alapja. A megigazulás egy állapot, de a megszentelődés inkább egy folyamat, vagy egy folyamatos hitharc. Köztünk sok párhuzam van, különböztetjük, de ne szétválasztjuk. Most elnézést kérek, hogy ezt írtam, ez az anyag meg nincs lektorálva, abszolút nem magyaros, bocsánat. Legalább ez érthető számomra. Tehát, a megtudulás és a megszentelődés folyamatosan erről beszéljük. De nagyon fontos, hogy ezt tudjuk, hogy a fejünkben, hogy a megigazulás állapot, megszentelődés egy folyamat. Ha összekeverjük ezt a kettőt, akkor nagyon baj van, nagyon nagy zűrzavar lesz a fejünkben, és sok-sok problémát okoz. Tehát, most szeretnék megnézni, hogy a megszentelődés hogyan alapozik a megigazulásra. Nézzük ezt meg. Ugyanez a bűn, amit felsoroltam az előbb, ugyanez lakozik bennünk. Senkinek gondolja, és remélem, hogy senkinek gondolja, hogy ez igaz volt rólam, mielőtt megtértem. De most, hogy megtértem, hát ezzel nem kell foglalkozni. Remélem, hogy senki nem így gondolkozik, hanem most ez egy folyamatos hitharc az óvendelem ellen. De most, ha látjátok, ugye most a megszentelődés nem a megigazulásról van szó, de ugyanezek a szavak vannak alapja, eszköz, gyakoriság, következmény, szentlélek munkája. De most ezt nézzük meg, hogy mi az alapja a megszentelődésnek. Mi az alapja a megszentelődésnek. Tehát az alapja az, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve. Tehát Krisztusban vagyunk, és mi is meghaltunk a bűnnek. Vagy, ha amikor azt mondjuk, meghaltok az ó embernek, a bűnnek, az ó embernek a gondolkodását, vagy a vágyait. És a Biblia úgy beszél rólunk, hogy nem csak mi meghaltunk a bűnnek, hanem hogy mi feltámadtunk új életre. Tehát, olvasjunk fel egy pár verset. 1 Péter 2.24, légy szíves. 1 Péter 2.24, és Római 6, ha jól tudom, lehet, hogy csak a 14. vers, de az egész Római 6 erről szól, csak nem akarom olvasni, felolvasni az egészet. Nézzük meg, légy szíves, csak a 14. vers, jó Gábor, és arra, és akkor a Galaté 2.20, amit már idéztünk tegnap, hogy mennyire van ott benne az a gondolat, hogy mi már meghaltunk a bűnnek. Oké? Légy szíves.
1 Péter 2.24. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg.
Oké, tehát úgy, ahogy Krisztus meghalt és feltámadott, ugye? Ez volt az alapja a mi megigazulásunk, az alapja a mi megszentelődésének, hogy mi ugyanúgy, mi is meghaltunk a bűnnek és feltámadtunk új életre. Jó? Római 6.14, Gábor az. Jó az a vers?
Hát inkább a 11.
Oké, 11.
Jézus meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, vagy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek.
Jó, nagyon jó. Az egész Római 6, 1-11 erről szól. Az egész erről szól, hogy mi meghaltunk a bűnnek. Ez is múlt időben beszél rólunk, hogy ez igaz rólatok. Meghaltok a bűnnek, az ó emberek a gondolkodásának. És Galaté 2.20.
Krisztussal együtt megfeszítettem. Életedik többélemény, életedek a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élek, aki szeretett engem, és ő magát adta életem.
Egyedül az a belső, az eleje, ugye, hogy mi is keresztre vagyunk feszítve. Ugye? Úgy, mint Krisztus. Most Krisztus lakozik bennem. Tehát itt egy cselekedetünk. Oké. Tehát ez az alapja a mi megszentelődésünknek, ez az alapja a mi küzdelmünknek. Hogy ami igaz rólam, az, hogy én meghaltam a bűnnek, és újra keltem, feltámadtam Krisztussal, úgy, ahogy ő. Eszköz. Mi az eszköz, hogy mi megragadjunk ezt? Hitből élni. És megragadni Krisztus értem befejezett munkáját. Elhívni azt, ami igaz rólam Krisztusban. Oké, nézzük meg a másik Korintus 5, a munkos másik Korintus 5, 14, 15, Római 1, 17, ott hátul létszíves, és akkor újra ezt a Galaté 2, 20, de csak a másik fel. Tehát, hitből megragadni azt, ami Krisztus tett értem, és amiről van szó itt, ez a másik Korintus 5, 14-15, hogy amikor attól olvasod fel, az is másik Korintus 5 volt, az 17 és 21, de ezek a verseket megelőzi azokat. Most Pál hogyan bíztat minket ezek a verseket? Gondolkozunk ezzel, ez miért bíztatás nekünk? Jó, légy szíves.
Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt látjuk, hogyha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És azért halt meg mindenkiért, hogy aki élnek, többé ne önmagukat éljenek, mert vannak, aki értünk meghalt és felettem.
Oké, mi a biztató ebben a versben? Krisztus szeretet szorongat téged? Ez mit jelent? A te szereted Krisztus felé? Erre van szó? Lehet. De legfőképpen a Krisztus, a Istennek a szeretet felé az, amit szorongat engem. Ugye, mert ő szeretett minket. Az a szeretet nem, hogy mi szeretjük őt, hanem ő szeret minket. Tehát a Krisztus szeretet szorongat minket. Hát ez motivál minket? Remélem, hogy ez az életünknek a motivációja, ugye? Hogy ez reméljük, hogy mindannyiunk az életünk a fő motiváció, mert Krisztus engem szeret. Csak nekünk több kell, mint motiváció. Mert csak a motiváció, nem csak egy. Mert ez a vers, olvasjuk, nem csak motiváció. Ez tényközlés. Mi volt a tény ebben a versben?
Hogy Jézus
megkapta. Hogy mi megélünk. Átugrodott. Tehát, még egy olvasd fel a vers, de most még egy olvasd fel. Tehát Krisztus szeretett szorongat minket, Krisztus meghal, mi életet élhetünk, de mi volt más?
Többé nem adó, hogy életnek van, hogy életetlen az is volt. Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenki élet, akkor mindenki meghalt.
Ugye, mindenki meghal. Ugye, átugrottunk. Tehát Krisztus meghal, és mert ő meghal, mindenki, aki Krisztusban van, nincs meghalt. De először meg kell hallanunk, hogy életre kerülünk, és egy új életet élünk. Jó? Tehát szorongat minket, motiváció, de tény. Tény. Ez megtörtént. Mi meghaltunk Krisztusban. Tehát az eszköz a hit. Hitből élni, amit történt velem. Tehát Római 1.17, légy szíves, Pál ugye elindítja az ő nagy levele, ezzel a verse.
Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki bennünk hitből, hitbe, ahogy a megvan élva, az igaz ember pedig hitből fog élni.
És igaz ember pedig hitből fog élni. Ugye nem csak itt írja ezt a levelet, vagy ezt a verset, több helyen van ez a vers a Bibliában. Ez a vers mire bíztat minket? Hogy egy keresztény életet, amit élünk, az hitből élünk. A keresztény életet, amiben élünk, az egy hit harc. Hogy néz ki az a hit harc? Az annyira jó hangzik. De pontosan mi a harc? Aztán, amikor látod a bűnédet, hoppá, itt gáz van. Még mindig tudsz arra hivatkozni, hogy Isten előtt én igaz vagyok. Én igaz vagyok. Krisztusban. Az igaz ember hitből fog élni. És a Galatés 2.20, az itt van az is. Csak a másik fele, vagy olvassad az egészet, és csak a másik felére figyeltek.
Krisztus felejtő keresztje vagyok keszítem. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiát akarok ítenében, aki szeretett engem, és önmagát van felért.
Oké, Pál elárulja, hogyan éli a keresztény életet. Hogy éli? Azt az életet, ami most pedig testben élek. Hogy éli?
Mit mond? Az Isten fiát akarok ítenében.
Az Isten fiával való hitben. Tehát az ő hitnek a tárgya az Krisztus. A hit part az, hogy Krisztus velem van. Azt az életet, ami most pedig élem, hitben élem, Krisztus iránt, aki velem van, és hogy folytatik a vers? Mindenki ezt tudni kell. Hogy folytatik ez a vers?
Szeretett engem, és önmagát a fejét.
Szeretett engem? Pál mennyire biztos volt abban, hogy Krisztus szerette őt? Mert ő magát adta érte. Tehát Krisztus bebizonyította az ő szeretet felé, Pál felé, a keresztfán. Magyarul szoktál kétségben esni? Néha? Hát Istené, szeretsz engem? Velem vagy? Kicsit haragszol, látod a bűnémet? Meg fogsz áldani? Mi van ezzel sok szenvedés az én életemben? Nem figyelsz rám? Most próbálj egy gondolkozni egy kicsit Pálról, ugye? Városról városra ment. Ahány városra ment, mi vár rá? Hát majd megkövezték, ugye? Megkorbácsolták, hogy úgy közben majdnem hajos törés szenvedett. Ugye? Tehát próbáljuk ezt elképzelni, hogy milyen életet lehetett ez neki. Uram, hiszem az evangéliumban csak egy dolgot nem értem, mert nem baj, vagy nem. Ez egy kicsit nehézkes most már, nem biztos, hogy a következő falura menni. Mert ott 39-szor megkorbács, hagyták ki azt az egyet, hogy élet maradjon, egyszer megköveztek, és ott hagyták engem, hogy meghaltam, mégis valahogy életre keltem újra. Tehát ez egy kicsit sok nekem. Most elnézést, hogy ironizálom. Lehet, hogy én így beszélek. De milyen ott Pál? Falura ment, összeszedte magát, megérkezett az evangélium, és biztatta a testvéreket. Ugye? Nem fordítva, hú, megérkeztem, van egy meleg kaját, kicsit ki vagyok benne, hanem ilyenek egy kicsit. És a testvérek biztatták Pált. Nem fordítva. Pál biztatta a testvéreket. Ő az, aki adott erőt neki. Hogy tudta ezt csinálni? Azért, mert nem nézett körülményekre. Biztosra nézett. És az volt az egy biztos pont az ő életében. Krisztus engem szeret. És ő magát adta értem. Pont. Többet nem tudok. Mert a körülmények ezt lemutatják sokszor. És kérdés az, de mire fogsz figyelni? A körülményekre figyelsz, akkor kétségbe is. Tehát, az eszköz a hit, és a hit az egy harc. Bármi történik velem, annak ellenére Krisztus engem szeret, én igaz vagyok ő benne. Halakig elment? Nem. Nem hagyta néginek, tejfek. Halleluja! Ez az egyedül reményünk a mi életünket. Mert ennélkül el vagyunk messze. Ebből táplálkozunk mi? Pillanatról pillanatra. Ez a gyakoriság. A gyakoriság az, hogy ez egy pillanatról pillanatra aktív, passzív, döntés. Aktív, passzív döntés. Amit folyamatosan hozunk. Folyamatosan nemet mondhatunk a bűnnek, és igent Krisztusnak. Kolosszi 2:7, amit már felolvastál, az a vers arra bízt minket, ahogyan kezdtétek el keresztény életet hittátok, ugyanúgy folytassátok hittátok. Lehet, hogy az olvassuk fel ezt a Kolosszi 2:7, nem a Károlyban, inkább az új fordításban. Kinek van az új fordításnak? Való, megvan?
Kolosszi 2:7. Gyökeresztetek meg, és épüljetek fel ő benne. Erősödjetek meg a hit által, amit tanultátok, és háladásatok legyen egyre hőségesen.
Tehát gyökereztetek meg ebben, ugye? Ahogyan kezdtek hitáltal, gyökereztetek meg, egyre több hálát adjatok Istennek. Tehát aktív, passzív, ez egy döntés. Megint én nem tudok megszentelni magamat, de én tudok hivatkozni Istenre, és megköszönni mindazt, amit ő tett értem, és hogy ő az, aki megtart, ő az, aki megerősít. Oké, tehát a gyakoriság az nem csak egyszer történik, mint a megigazulásnál, hanem folyamatosan történik. És a következmény ennek a folyamatos hitharc, a következmény az, hogy mi szabadok vagyunk, a bűnnek a hatalma és az ereje az életünkben megsemmisült. Tehát a bűnnek nincs hatalma fölöttünk. A bűn nincs ereje az életünkben, az megsemmisült. Mi már meghaltunk a bűnnek. De a bűnnek a jelenlét de megmarad az életünkben. Római 6.14 van itt leírva, de lehet megmutatkozni Római 7-re, amikor Pál arra beszél, hogy a bűn, amit bennem lakozik. Kitekben a bűn bennünk van, de nem, nekünk nem kell engedni neki. Úgy, ahogy Sátánnak a hatalma megvan semmisülve az életünkben. A Sátán jelen van, de neki nincsen hatalma. Ő már le van győzve, és majd egyszer véglegesen lesz legyőzve, ugye? Tehát a következmény, a bűn a hatalma, nincs több az életedben. Neked nem kell engedelmeskedni a bűnnek. Mielőtt keresztény voltál, neked kötelező volt engedelmeskedni a bűnnek. Mert ugye a Sátán uralma alatt éltünk. Oké. Tehát a következmény az, hogy tényleg szabadok vagyunk. Szentlélek munkája, ahogy mondtuk, hogy egyszer is, amikor megjövődöttünk, Szentlélek ugye újjászült minket, passzívek voltunk ebben, hogy Isten igaznak nyilvánított minket, a Szentlélek a munkája az, hogy bennünk él, életet és erőt ad, gyümölcsöt terem, bízunk benne, nem magunkban. Most ez csak egy rövid gondolat itt, mert van egy egész lecke a holnapi előadás után a Szentléleknek a munkája az életünkben, ugye? Az a lényeg, hogy ő produkálja a gyümölcsöt az életünkben. Megint ilyen aktív, passzív hit által történik a Szentléleknek a gyümölcse az életünkben. A Szentlélek mikor kaptunk meg? Amikor először hittünk az Úr Jézus Krisztusban. Már megkaptunk a Szentlélek, de mégsem. Kérni kell. Uram, add a te szent lelkedet a mai napra nézve. Add a szent lelkedet, mert nélküle nem tudok én szolgálni, nem tudok én szeretni. Szükségünk van, és a Biblia kínéket folyamatosan kérjük a szent lelkedet. Ez egy paradoxon. Már megvan a Szentlélek, ő már lakozik bennünk, nem csak egy személytelen erő, hanem a Szent Háromságnak a harmadik személy. És kérnünk kell tőle, hogy ő munkálkodjon bennünk, és ő teremjen azt a gyümölcsöt az életünkben. Szentel minket, ő formál minket, és éveken keresztül formál minket. Mi az, ami egyre igaz lesz az életünkre nézve? Az, hogy külső megnyilvánulásban lesz növekedés. Nézzük meg ezt a verseket. Másik Timotész 3.10, és akkor Filippi 4.8-9. Tehát, Isten formál minket, növekszem, Szentlélek munkálkodik bennünk, általam, szolgálat, szeretet, öröm, áldozatot hozni másokért. Ez egyre igazabb lesz a mi életünkre nézve, és Pál így beszél magáról, 2. Timotész 3.10.
Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmetnek, szeretetemnek, állapotosságomnak.
Oké. De Pál így kicsit ticsekszik magáról. Láttatok, hogy én hogyan éltem közöttetek? Hogy mennyire szeretem titeket, mennyire türelmes voltam veletek? Láttatok, hogy én hogyan tanítottam titeket, és ti legyetek az én tanítványom. Kövessetek engem, ahogy én követtem Krisztus. Ahogy én szolgáltam köztek, ti is úgy szolgáljátok másokat. De Pál így mer beszélni magáról, másik Timotész, vagy az ő élet végén majdnem. Ugye? Filippi 4.8-9.
Egyébként pedig testvérei, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetemérdő, ami jó hívő, abban, ami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok és tőlem, azt tegyétek és veletek lesz a lényeg.
de úgy mentem el. Úgy, ahogy jellemző az én életemre. Érdekes, hogy kicsit kavarjuk a kort. Lukács 6.45, nézd meg Lukács 6.45, hogy sokszor keresztény, nem sokszor, vannak olyan keresztény körök, ahol mindig csak a bűnről beszél. Hogy nincs semmi jó, ami lakozik az emberben. Ahogy Jézus mondta a gazdag ifjúnak, miért hívsz engem jó, nincs egy ember, aki jó. Tehát csak bűnösek vagyunk. Vigyázzunk itt. Ez egy fél kép az emberről. Lukács 6.45, ez egy nagyon jó ismert vers, hogy amivel csordulik van a szív, a szól a száj, de hogy kezdődik ez a vers? Lukács 6.45, légyszeres.
A jó ember szíve jó hívéből az elő a jó.
Micsoda? Mit mondtál? Még egyszer?
A jó ember szíve jó hívéből.
Van jó ember? A jó ember szívéből előhozza a jó kincsét. Hogy lehet? Nem egy félre írás? Nem. Hogy van jó ember? Képesek vagyunk mi a jóra? Képesek vagyunk mi szeretettől szolgálni. Vannak jó cselekedetek, amit ez is már előre készített nekünk. Tehát, növekedni. Növekedni kell a keresztény életben, és ezt formálni, és ez külsőleg megnyilvánul meg. De ugyanakkor keresztény életben minél közelebb kerülünk a kereszthez, minél közelebb kerülünk a Szent Istenhez, minél közelebb kerülünk a fényhez, a világossághoz, ugye? Egyre jobban kiderül, hogy milyen sok kosz, por van az én életemben, ugye? Ézsiás 6.5. Ézsiás kijelenti, szent, szent, szent az Isten! Hogy folytatik az a vers? Bűnös ember vagyok, és bűnös ember közt élek. Tehát minél jobban látom Istent, annál jobban fogod látni magad. Holnap erről fogunk beszélni. Tehát a belső meggyőződés az, hogy egyre jobban látom magamat, ez az igazi önismeret. Kiderül, hogy milyen bűn lakozik bennem. És mindenre vagyok képes. A büszkeség, az irigység, az önzés, a hitetlenség, a bálványimádás, a szeretetlenség. Tehát, nem hasonlítod magadat össze másokkal, hát nem vagyok túl rossz. Nem, hasonlítsuk magunkat össze az Isten igazi mércével. És mi az Isten igazi mércével? Legyetek? Legyetek tökéletesek. És amikor ahhoz a mércénél magamat, hoppá, itt gáz van. És azért Pál mert azt mondani magáról az ő élet végén, mit mondott első Timotész 1.15-ben? A bűnösök közt első vagyok. Nem voltam, és akkor apostol lettem. Nem. Az élet végig mondja ezt. Első Timotész, ez egy börtön levele. Közeledik a vége. És Pál ezt meri mondani magáról. A bűnösök közt az első vagyok. Ezt látod magadról? Látod ezt magadban? Mert ha nem látod ezt magadban, akkor nagyon az elején van a keresztény életnek, ugye? Mert azt jelenti, hogy nem ismered Isten, és nem ismered magad. De van egy belső meggyőződésed magadról, hogy te mire vagy képes? Milyen nagy büszkeség lakozik benned? Milyen nagy az irigység sokszor? Milyen nagy a félelem, az aggodalmaskodás, az önzés, a szeretetlenség, a türelmetlenség? Képes vagy el, Szentlélek nélkül el vagy veszve. Meg vagy győződve el? visszatérünk ahhoz a megizoláshoz, hogy így harcolunk hitáltal, mi lesz a végeredmény ennek? Végeredmény lesz az, hogy külső lelkünk egyre jobban tud szeretni szolgálni. De belsőleg, ugye, amit ezeket nem nyilvános bűnök, ugye, itt állhatok előttek, aggódok, félek, büszkék gondolatok jönnek, senki nem látja. Pedig a fejemben. Ugye? De ezek mind bűn. Ez mind nagy bűn, mert minden, ami nem hitből van, az bűn. Tehát, ismered magadat? Változol? Mondhatod magadról, hogy igen, ahhoz képest, amilyen voltam, tényleg tudok jobban szeretni és szolgálni. Halleluja, ez a Szentlélek munkája az életedben. Ugyanakkor a Szentlélek ugye belejön az életekben, az egy nagy zseblámpával, és fölölnéz egy kicsit, megvilágítja a dolgokat. Látod a port az életedben? Oké. Okay. És még egyszer kérem, bocsánat, ez a, amit én írtam. Minden kettő igaz egyszerre. Szentlélekben növekszünk, ugyanakkor egyre jobban látjuk a bűneinket. Tehát emiatt kerüljünk két végletet keresztény tanításban, keresztény életben. Mi az a két véglet? Lehetne. Oké. Okay. Tehát vigyázzunk mindenféle tanítással, ami túlságosan azt hangsúlyoz, hogy a keresztény élet, vagy a megszentlődés egy szent állapot. Ugye, mert azt mondjuk, hogy a megigazulás az egy állapot, a szent megszentlődés az egy folyamat. Mi kerüljük minden tanítás, hogy a megszentlődés az egy szent állapot, ami nem változik, és majd egyszer elérem. Ha nagyon kitartó vagyok, vigyázok minden olyan sikeres, győzelmes tanítással, ami ebbe az irányba búzik minket, mintha valahogy újak vagyunk Krisztusban, és semmi köze hozzánk most a bűn. A teljes, kicserélt életet tanítanak. Ez jellemző az újabb egyházakról, vagy a karizmatikusokról. Tehát, vitték azt a igaz, bibliai igazság, hogy de új vagy Krisztusban, de szabad vagy Krisztusban, és hozzátették még egy lépés. Mi az a lépés? Annyira szabad vagy, és annyira szent vagy, és semmi köze hozzá a bűn. És ha nagyon jársz a konferenciákra, és ezek a könyveket olvasod, akkor de is lehetsz szent, mint én. Én ezt az állapotban elmondom. Nagyon jó, nagyon nagy állom meg. Okay. Ismeritek ezt a féle gondolkodást? A levegőben van. Szívjuk ezt nagyon sok helyen. De van egy másik véglet, hogy ők is megragadták egy bibliai igazság, és hozzátették még csak egy lépés. Vigyázzunk mindenféle tanítása, amely túlságosan bűnközpontú, és nem eléggé hangsúlyja azt, hogy újjászületek, és már szabadok vagyunk Krisztusban, és tényleg meghaltok a bűnnek, és nem olyanok vagyunk, mint régebben. A folyamatos hit által növekedés hangsúlyozzák. De nem fontos az újjászületés, vagy különböztetni az Isten népet a vallásos emberek között. Ez jellemző a történelmi egyházokról inkább. Nem a pietista szemlélet az történelmi egyház elő, hanem a vallásos történelmi egyház. Miről van szó? Emberek ülnek a padon, a lelkész prédikál, és mi a lényege? Hogy megerősítsem az ön hitüket. A hit az eszköz, hogy tudjanak növekedni. És az ember, például az ember konfirmál, beül a padokban, és nem is foglalkozik azzal a kérdés, hogy újjászületett vagy nem, igazi hívő vagy nem. Nem az a fontos. Az a lényege, hogy erősödjön az ő hitében. És egy nagy... Mit mondjak? Nem teszünk különbséget. Nem hívjuk a testvéreket, hogy merjenek megragadni Krisztus, hogy legyenek újjászületett. Ez az irányzat azt akarja mondani, hogy mégis ami történt veled, az igazán semmi. Nincs újjászületés. Sőt, ha mész Erdélyben, és kezdesz beszélni az újjászületésre, a legtöbb református lelkész úgy kinyílnak téged, mint a szektársban. Tehát nincs szükség erre az újjászületésre, és nem vagyok mi újak, azt mondtam. Semmi nem történt benne, nem kaptál egy új szívet. Hanem az az új, hogy Szentlélek akarod benne. És most harcolni kell, hogy itt el. És szépen majd lassan növekszel. És akkor állandóan csak mondják, hogy bűnös vagy, bűnös vagy, bűnös vagy. És az az igazi keresztül, hogy látja a bűnét. Kis csoport, abban gondolkoznék, hogy hogy lehet felkészülni a mindenki harc életünkben. Ezek szerint hogyan imádkozok, amikor tudom, hogy kemény kísértések várnak ránk. Imádkozok egy másikért. Tehát, én szeretnék, hogy ez az előadás nagyon kritikus legyen. És hagyj kérdezzük, hogy mielőtt elvonulunk kis csoportokban, és próbáljuk ezt gyakorlatilag megfogni, és a kis csoportokban, itt ugye ez fiú hétvégén, hogy amire érdemes lenne beszélni, hogy kicsit tudjátok, hogy most miről van szó, ugye, hogy most én gondolkozok a pornografia kísértésekről, vagy gondolkozok az önkielégítés kísértésekről, és lenne sorolni, ugye, hogy nem egy steril világ, egy igazi világban élünk, és hogy tudunk mi hit harcban győzedelmes kelni igazi kísértések ellen. Azt mondja, hogy hogy lehet felkészülni? Majd a honnapi előadásunk arra beszélni, amikor nem sikerült, azt mondjuk, hogy mondtam. De most jó lenne, hogy egy kis csoportban, hogy merjük őszintben lenni egymással. Merjük beszélni, hogy igazak a kísértésre beérteni, amúgy nagyon nehéz, amit nem tudsz mit kezdeni. Valamilyen hazugságot elhittél, nem tudsz ellenállni, nem tudsz megragadni, titáltam, hogy tényleg halott vagyok ennek a tűnnek. Nekem nem kell volna figyelni. Ha valaki beesett a pornó világban, amit az internetben mondja, hogy könnyen elérhető, az attól nagyon nehezen megszabadulni. Erről van szó. De mielőtt, ugye ez már egy másik imádkozóról is, beszélünk erről. Hadd kérdezzük, van valakinek kérdése, amit mondtam, meggyőződés, megszentelés, a kettő szakad, a paradoxon.